világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Zentai Péter, a Klubrádió külpolitikai szerkesztője van velünk. Szervusz Péter!
Üdvözlöm a hallgatókat, szervusz Sándor!
Amiről pedig beszélni fogunk, az az, amiről egy ideje azt mondják, hogy jobboldali vagy szélsőjobboldali előretörés tapasztalható a világon, ami azért furcsa egy kicsit, mert a kezembe került a Mozgóvilág 2000. január 26-ai évfolyamának első száma, ebben Szabó Miklós történész, az azóta elhunyt Szabó Miklós történész írja, hogy jobboldali hullám söpör végig a nyugati világon, ez ugye akkor 24 évvel ezelőtt volt, tehát ha söpör, akkor régóta söpör. Ő egyébként ugye abban az időben a Haider pártról írt, a osztrák Haider párt előretöréséről, illetve Svájcban a Blocher párt térnyeréséről, és hát legfőképpen a vendégmunkások ellen megnyilatkozó szélsőjobboldali tendenciák ellen. De itt van a kezemben egy 2020-as Starr Gábor jegyezte cikk, amiben arról szól, hogy iszlamista terrortámadások egyre nagyobb számban tapasztalhatók Európában, és erre gyakorlatilag egy radikalizálódó ördögi körben jelennek meg a fegyverrel fenyegetőző jobboldali szélsőségesek, és így gyakorlatilag ez a két, a globális terrorizmus ötödik hullámaként is fölfogható szélsőjobboldali terror és a dzsihadista merényletek egymást tételezik, egymást erősítik. Nem akarok további példákat fölhozni, most csak az idénről, ugye az európai parlamenti választásokról lehet mondani, hogy tény, hogy a jobboldal vagy a szélsőjobboldal erősödött a parlamentben, újabb frakciót tudott létrehozni, és hát felsorolhatók azok az európai országok, ahol ez az erősödés végbe ment. És hát itt van Southport, Nagy-Britanniában, ahol egy 17 éves ruandai, egyébként Nagy-Britanniában született fiú, 17 éves fiú, három kislány tölt meg, 8-at megsebesített, és erre hát szélsőjobboldali zavargások törtek ki, és már Londonban is ezt tapasztalják. Hát körülbelül ez az, amire azt írják az újságírók, hogy korunk tendenciája a jobboldal, a szélsőjobboldal, de hát mint a Szabó Miklós cikk is mutatja, ez már egy ideje így van. Két újságíró beszélget erről, ennek az az előnye, hogy nem kötnek bennünket a mondjuk a tudományos diskurzusnak a szavai, a kötelező fordulatai, meg hát átélhetőbb is, amit mondunk. Hátránya az, hogy nem biztos, hogy igazunk van, tehát mondjuk ez a tudományos világban is előfordul. Te hogy látod ezt a jelenséget?
Úgy látom, megpróbálom előre az egész mondani valómat rövid pontokba szedni, hogy egy, a hosszú távra szóló jóslatok azok semmit sem érnek, sose értek. A másik az az, hogy az itt és mostban nem lehet kézzelfoghatóan, tényszerűen igazolni azt, hogy valamiféle szélsőjobboldali, reális, de facto utcán jelentkező nagyobb veszély van, mint korábban. És a harmadik mondani valóm az az, hogy nem lehet, ha igazságosak vagyunk, semmit sem kezdeni olyan kifejezésekkel igazából, mint azt a mában, hogy szélsőjobboldali, hogy jobboldali, szélsőbaloldali és baloldali, mert ebben a világban, az itt és mostban ezek a legteljesebb mértékben összefonódnak, és csak azért használjuk ezeket a kifejezéseket mi újságírók, hogy valami módon eladjunk egy mondani valót, amivel egy aktuális folyamatot jelezni óhajtunk, de az aktuális folyamat az egy konkrét helyhez kötődő valami, és egy konkrét időszakhoz kötődő, és a leglényegesebb, hogy az adott időszaknak a politikai korszellemét próbáljuk valamiképpen tükröztetni, de hogy mennyire hibás az egész, az az, hogy mi liberálisnak nevezhető újságírók tökéletesen mást olvasunk ki az adott történesekből, mint a magukat konzervatív szellemiségűnek, vagy zártabb társadalom, vagy nemzetben gondolkodó újságírók, akiknek ugyanolyan jogosultságuk van arra, hogy kifejtsék természetesen a nézeteiket, mint nekünk, és az alapkérdésekben sem értünk egyet. Na most konkrétan a hosszú távú jóslatok, azok pontosan olyanok, mint amiket annak idején 2000-ben, vagy valamivel később, vagy az 1990-es években írtunk, és az, hogy milyennek nevezzük a terrorizmust, ami létezett, akkor minek nevezzük azt az én 60-as, 70-es évekbeli gyerekkoromban minden nap történt valamilyen gyilkosság szinte túlzással, Észak-Írországban terrorgyilkosság,
és aztán a repülőgéprablások, igen.
Repülőgéprablásokról. Tucat számban, és aztán a 70-es évek Olaszországában hát olyan terrormerényletek voltak, amelyeknek a jelentősége, nagyobb, mint a mostani olyan terrorcselekmények, amelyek egy-egy társadalomnak a belsejét kínozni tudják, mert az egy másik dolog, az a nemzetközi terrorizmus, ami viszont a 2000-es éveknek az eleje, abban viszont nem volt kiírva, hogy szélső jobb oldal, vagy szélső bal oldal, hanem háború a terrorizmus, a nemzetközi terrorizmus ellen. És aztán jöttek különböző dolgok, amikor a Heiderék a vendégmunkásokra mutogattak, az ugyanaz, mint most a migránsokra mutogatunk. És amikor migránsokra mutogatunk, vagy vendégmunkásokra mutogatunk, akkor sem lehet azt mondani, hogy szélső jobboldaliak, mert a szélső baloldali, illetőleg baloldali munkásosztály is a vendégmunkások ellen volt, mert elveszik a munkánkat, a bevándorlás ellenesek pedig azért, mert elveszik a munkánkat. Amerikában a munkásosztály nevében, tiltakozik a bevándorlás ellen Trump jobboldali, sőt szélső jobboldalinak nevezett elnökjelöltjek, az alelnök jelöltje a J.D. Vance. Tehát, és ő állítólag szélső jobboldali, és milyen gondolatokat hoz föl? Azt, ami nálunk már ósdi marxista szövegeknek szűnik, hogy micsoda dolog, és bemutatja, hogy óránként mennyi pénzt kereshetne egy amerikai munkás, és azáltal, hogy egyrészt bejönnek ezek, mennyivel rontják az amerikai ember életét, és emellett akárcsak a baloldali bezárt társadalmak, a szovjet társadalom, a autarchiára törekvő baloldali társadalmaknak az a sajátosságuk volt, hogy nehogy már globalizmus legyen, és az a globalizmus ellenes, ez egy eredendően kommunista, marxista, vagy ennek önmagukat ennek nevezték azok a társadalmi vezetők, akik ezeket a globalista ellenes dolgokat
akik eredendően világforradalomban reménykedtek, tehát egy globalizmusban, ugye?
Igen, és ez, tehát amit most ebben a pillanatban mondottál, az rámutat arra, hogy az égvilágon minden szónak a jelentését és minden gondolatnak a jelentését alapjaiban lehet kiforgatni. És ma annyiban van talán újdonság a korábbi időkhöz képest, hogy ma állami szintre emelték azt, hogyha az államnak kisajátítja a propagandát, akkor állami politikában tudjuk terelni ezeket a gondolatkiforgatásokat. De ennek megvolt az előzménye, mert mind a bolsevikok, mind a nácik ezt a módszert alkalmazták, de utána törést okozott az a néhány évtized, ami csak és kizárólag a nyugatot érintette, hogy tudnélik felszabadították úgy, ahogy a gondolatot, a véleményt, és ezáltal tulajdonképpen szintén az adott államoknak a belső berendezkedésének megfelelővé vált a fővonal, a mainstreamje a gondolatok és vélemények eladásának, és ők egy olyasfajta mederbe terelték a dolgokat, hogy mi türelmet tanúsítunk a te véleményed iránt is, meg az ő véleménye iránt is, és így tovább. De abban a pillanatban, hogyha azt a véleményt fasisztának vagy kommunistának bélyegezték, onnantól kezdve, akár Németországban, akár Amerikában, elnyomták, és perifériára szorították, de nem mondhattuk, hogy nem jelenhettek meg. A kommunista rendszerekben viszont nem jelenhettek meg.
Jó, tehát akkor maradhatunk ebben a hosszú bevezetés után, hogy abban, hogy tudnélik az érzékelésünk pontatlan, hát ez természetes, hiszen benne élünk egy világban, hogy tudnánk olyan nagyon kilátni belőle, de hát ez mindennel így van, ebben semmi újdonság nincs. Másrészt, hogy bajban vagyunk a fogalmakkal, amikkel le akarunk írni valamit, de azért neked volt egy mondatod, ami arra vonatkozott, hogy de azért történik valami, amit az újságírók megpróbálnak megnevezni, megpróbálják kitalálni, igen, hogy merre megy, megpróbálnak forgatókönyvek egyáltalán, és nem csak az újságírók, hanem mindenféle, igen, elemzők is. Ez a folyamat pedig, most tök mindegy, hogy minek hívjuk, ez a szélső jobb oldal vagy jobb oldali nyomulás nevet kapta most éppen, maradjunk szerintem ennél, ennek a relativizmusát elfogadva, és akkor nézzük meg, hogy mire vonatkozik, mert ez valamire vonatkozik. Igen. Vonatkozik Európában, vonatkozik a Trump megjelenésével, újbóli megjelenésével Amerikában, vonatkozik a világállapotra, nem. Amerika és Európa
nem
együttműködésére, nem.
Ami ma fő tendenciaként és kvázi legitim módon jobboldali nyomulásnak tűnik, az Amerikában volt kimutatható az elmúlt hónapokban, az a Trumphoz kapcsolódva, és kimutatható, de nem úgy, ahogy bekonferálták előzetesen, az, hogy az Európai Parlamentben több az nem saját maguk által, hanem az ellenfeleik által szélső jobboldalinak nevezett erők nagyobb képviseletihez jutottak, mint eddig valaha, de mindent egybevetve, és ez a világállapotára is tulajdonképpen igaz, objektíve szinte, hogy a dolgok alapvetően függetlenül adott történéseknek a jelentőségétől, illetve a jelentőségüknek a felnagyításától nem változtak. Mert Amerika e pillanatban is egy olyan demokrácia, ami szokásos, ciklikusan pici válságokon megy keresztül, Európa is válságokon megy keresztül, sokféle válság, amik mindig gazdasághoz kapcsolódnak, új technológiáknak a megjelenése és annak a veszélyei alapján, vagy vannak olyan dolgok, ami korábban nem kaptak túl nagyobb hangsúlyt, mint a klímaváltozás, de egyébként az Európai Parlamentben túlnyomó többséget a józan középnek nevezhető pártok képviselnek, Amerikában pedig korán sem biztos egyébként most már az, hogy Trump lesz az elnök, és az, hogy milyen elnök lesz ő, az önmagában véve főként azzal kapcsolatos, hogy ő milyen ember? Ő személy szerint?
Péter, nem tartasz attól, hogy liberális újságíróként tulajdonképpen egy ilyen szép kis csapdát ástál magadnak, és estél most be rajt tudnélik, azt mondod, hogy hát ne minősítgessünk. Tartózkodjunk attól, hogy egy folyamatot öröknek gondoljunk, vagy attól is tartózkodjunk, hogy egyáltalán ez folyamat, amit látunk, igen, de az se biztos, hogy mi itt vagyunk, az se biztos, hogy a folyamat itt van. Tehát olyan módon relativizálsz mindent, igen, amiben már ahhoz a filmrendezőhöz hasonlítasz, aki megszünteti a munkája egyetlen értelmét, a filmet. Uh-huh. Csinál egy olyan filmet, ami, igen, után már nem lehet filmet, igen, csinálni.
Valóban elfogadom a kritikát, és én is érzékelem, hogy mint egy provokatíve relativizálok, és a relativizálás az sokszor nem sül el jól, mert el tudom képzelni, hogy relativizálták a 30-as évek elején sokan külföldön Hitlernek a jelenségét, és relativizálják mind a mai napig Orbánnak a jelenségét, és az előbb konkrétan Trump jelenséget, mint olyat is relativizáltam. Oda akarok kiukadni, hogy ami ma zajlik, az tulajdonképpen egy álkulturális világháború. Álkultúráknak a világháborúja. Politikusok ahhoz, hogy egy szerepet el tudjanak játszani, ami önálló szerepük, ahhoz olyasmiket találnak ki, ami mindig is volt. Amikor azt írta Spengler, hogy a nyugat alkonya, akkor ő tulajdonképpen megelőzte jóval Orbán Viktort, Mao Tse-tungot, és így tovább. Ez folyamatosan megy. Hogy mit értünk nyugaton, az mindig változik, és az, hogy minek az alkonya, az is mindig változik. Most valóban arról van szó, hogy azáltal is ezt mondtam újdonságként, hogy a politika központi szereplővé tudta tenni a propagandát, a vélemény alakítást, és ehhez a legkülönbözőbb technológiai új eszközöket be tudja vetni, és azt ki tudja sajátítani valahol, valahol nem tudja. Ez a különbség, hogy Magyarország egy hajóban utazik, önmagát jobboldalinak nevezve, Észak-Koreával, amelyik önmagát baloldalinak nevezi, az általam meglátogatott, és most, ha erről külön kellene még beszélni ebben a témakörben, Venezuelával, együtt hajózunk Oroszországgal, és a kínai népköztársasággal. Miközben ebből a kínai népköztársaságban, az Észak-Koreában, Belarusban, amit nem említettem, a vörös csillag és a sarló és kalapács alapvető mondandója az egésznek, és mindaz, amit jónak neveznek, az ugyanaz, amit jónak nevez Orbán Viktor a maga jobboldaliságával, vagy jónak nevez Le Pen a maga jobboldaliságával. Tehát a dolog nyilvánvalóan relativizálandó, ha csak azt nézem, hogy mi az, hogy szélső jobboldal, mi az, hogy jobboldal. Ugyanazt mondják Magyarországon hivatalosan a magyar kormánynak a propagandistái, mint hogyha egy belarusz kormány propagandistát, vagy egy kínai propagandistát olvasnák. A nyugat alkonya, miközben ezeknek az országoknak a vezetői úgy élnek, azt a dekadenciát mutatják szó szerint, ahogy, ami ennek leírják, hogy miért kell harcolnunk a nyugat ellen, és miért van nyugat alkonya, és ekközben megelőzik a jachtjaikkal, a magánrepülőgépeikkel a nyugatot.
Most arról beszélünk, hogy azok az államok, amelyek, hát hogy mondjam, joggal gyanúsíthatók diktatúrikus módszerekkel, vagy éppen akár azzal, hogy valóságos diktatúrák, tehát totális diktatúrák, ezek mellett ott van a nyugat, ami nem diktatúra, és ahol nincs semmiféle központi elszántság arra, hogy a te agyadat fehérre mossák, és így tovább, és így tovább. Tehát ebből semmi nem következik, amit mondasz. Csak az, hogy megjelent egy olyan technikai lehetőség többek között, ugye, a közösségi média, vagy éppen a különféle fake news előállítási technikáknak a lehetőség, ezeket most nem akarom végigmondani, amikkel nagyon szépen lehet élni, és élnek is. Ebből nem következik az, hogy amiről beszélünk, az nincs. Nem, azt nem következik az, hogy ezt a, hogy mondjam, hogy a te világérzetedet kizárólag ezek a fake news-ok állítják elő.
Nem, de meghallgattuk mindannyian, akik figyeltünk a tusványosi beszédet, az előző beszédeket, amit Orbán Viktor tartott. És meg lehet nézni, hogy a kínai kommunista párt kongresszusain milyen beszédek hangzanak el, és a Zemin Zsipao, vagy nem tudom milyen kínai...
Értem, abban, ez hogy viszonyul ez, ahhoz, hogy van-e szélső jobb oldali előrenyomulás a világban, vagy nincs?
Hogy Magyarországnak a vezetőjét szélső jobb oldalinak is nevezik, például a német sajtóban, és azt a pártcsoportot, amelyhez Magyarország első számú vezetője nevét adta, egy kreátora, a patrióták, ott abban a összegyűlteket szélső jobb oldalinak nevezzük, mint ahogy szélső jobb oldalinak nevezzük azt a tömeget is, amelyik Southportban most reagál valamire, azért nevezzük szélső jobboldalinak, mert azt mondja, hogy kifele ezekkel a bevándorlókkal, hiszen nálunk a legsúlyosabb gyilkosságokat, vagy a legborzalmasabb gyilkosságokat szélső bevándorlók követik el, és ezeket a dolgokat nevezzük szélső jobboldalinak, holott az a tömeg, amelyik ilyenkor tömegként viselkedik és fölháborodik, azokban lehet, hogy családanyák is vannak, akinek semmilyen fogalmuk nincs arról, hogy ők milyen dologhoz tartoznak, egyszerűen a gyerekeiknek a halála, vagy a potenciális halála nyomán ők föllázadnak, és nyilvánvaló, hogyha a gyerekekről van szó, akkor az ember nem ismer. És azokat, akik ezzel, lehet, hogy vannak köztük fasiszta jellegű fiatalok, de biztos vagyok benne, hogy mindenféle. Tehát a dolog arról szól, hogy miként adjuk el. Ma azt mondom, hogy az a jobboldali, akit vagy kineveznek, vagy aki annak mondja magát, és az a baloldali, akit kineveznek, vagy magát annak mondja, de nincs értelme.
De van tartalma.
A tartalma, mondd el nekem, hogy milyen tartalma van ma baloldaliságnak, és milyen tartalma van ma jobboldaliságnak.
Kezdjük a jobboldaliságot, hogyha nem bánod. Tehát ami tendenciákat látunk, az egyrészt egy ilyen tribalizmus felé mutat, tehát törzsiség felé való visszamenetel. Tulajdonképpen a polgári társadalom előtti világba. Egyébként ezzel kapcsolatban a szélső jobb oldalon én gyakorlatilag azt látom Orbánnal is egyébként, hogyha van valami, amit nagyon gyűlölnek, akkor az egyik 68, amelyik ugye a polgári világ lehetőségeit, a szabadságjogokat kiterjesztette, a másik pedig a felvilágosodás maga. Ez komoly gyűlöletük tárgya, és ez régóta így van. A törzsiség az azt jelenti, hogy visszavonulunk olyan értékektől, mint a teljesítmény, mint a szabadság, mint a liberális jogok, mint az egyenlőség. Ugye azt hiszem, hogy te mesélted, hogy Orbán egyszer tartott neked egy előadást arról, hogy az nem igaz, hogy az emberek egyenlők. Csak azt felejtett el mondani, hogy ezt senki nem mondta, hogy az emberek egyenlők. Azt mondták, hogy az emberek a bíróság, a jog előtt egyenlők, és nem egyformák.
Igen.
Ezt nem szokták hozzátenni szélső jobb oldalon. A törzsiségnek a másik része az nagyon hangsúlyosan a tudományos világnézet előtti világnézetek visszatérése, ezt nevezzük egyszerűen a egyházak, nem is a vallásról van szó, hanem az egyházak befolyása erősödésének. Ezt Magyarországon látjuk, ahol gyakorlatilag ugye az oktatás jelentős részének az átadása teljesen nyilvánvalóan szándékoltan az egyházak felé mutat. De ezt egyébként a politika csinálja, nem az egyházak önmagában. Aztán mondjuk a szélsőjobboldaliság egyik tünete, vagy másik tünete a nacionalizmus, a visszahúzódás az önmagunk tökéletességével, és határaink mögé, amely határok ugye meglehetősen kétségesek, hogy mennyire valóságosak. És ezen kívül pedig mindenféle teljesen idejét múlt gyűlöletek fölébredése egymás ellen. Az erőszak fölébredése. Ezt nevezheted egyébként szélső baloldalnak is nyugodtan. Szerintem
mi
is összemosódik.
Amit elmondtál, abból melyik nem illik valamilyen formában átételeken keresztül, vagy közvetlenül is az egykori baloldalinak nevezett zárt hát szocialista rendszerekre?
Nem, mert a törzsi gondolkodás hát, nem. Mert
a Romániában például az nem volt, Észak-Korea vagy Kínában nem veszed észre az, hogy ez egy nacionalista, kommunista.
De,
nacionalizmusnak a nem szükségszerűen a szélső jobb oldalhoz, hanem a bal oldalhoz, vagy a szélső bal oldalhoz is van köze. És egyébként az egész visszavezethető arra a gondolatra, hogy az egyik ugye a munkásosztálynak a felsőbb rendűsége, a másik pedig egy faji egység nek a felsőbbrendűségét hirdette. Az egyik azt mondta, hogy a munkás osztály az egységesen tud föllépni a közös ellenség ellen, mert nekik azonosak az érdekeik.
Úgy értett, internacionalista alapon, tehát nem nemzeti alapon, igen.
De most, éppen most látjuk, hogy internacionalistává az úgynevezett szélső jobb oldal válik. És nem az ellentéte, mert az internacionalizmusuk az, hogy különböző egymással egyébként eddig mindig konkuráló, sőt egymást gyűlölő magyar és szlovák nacionalisták, és így tovább együtt tudnak működni a román nacionalisták és a magyar nacionalisták. A magyar kormány szurkol és segíti a szomszédos országokban a helyi nacionalistákat, akiknek egyébként történelmileg lesz még elszámolni valójabb, hogyha hatalomra jutnának, és logikusan vinnék végig, de azt úgyse csinálnák. A magyarok, a magyar nacionalizmusa, tehát az egész egy fából vaskarika, mindennek a kiforgatása zajlik, és ehhez, ahhoz a műsorvezetőknek, nekünk kell neveket adnunk. De ezek állandóan változnak. Hát csak arra gondoljunk, hogy miért pont a jobb oldalhoz kapcsoljuk a szélső jobb oldalt, miközben a jobb oldal, amelyik jobb oldalnak nevezhető az úgynevezett konzervatív pártok, keresztény demokraták leegyszerűsítve, azok, és a néppártba tömörültek, azok mindenben az ellenkezőjét képviselik, mint az úgynevezett szélső
jobb oldalnak. De hát akkor ne nevezzük ezt annak. Mondjuk ez egyszerűen az, hogy nevezzük nacionalizmusnak.
Nacionalizmusnak és illiberálisoknak, nacionalistáknak.
Szerintem nem kell az elnevezéseken lobogulni a továbbiakban. Én a tartalmakhoz ragaszkodnám.
De azért lényeges ez, hogy mégis itt az egész dolog én szerintem definíció közötti problémakör, mert mondjuk a patrióták körében, ha most megnézzük, hogy Giorgia Meloni asszonynak a belső politikai elképzelései klasszikusan konzervatív, jobboldali elképzelések, de semmilyen jelét nem mutatja annak, hogy ő a társadalmat, az államot ki akarja, azzal a céllal politizál, hogy ki akarná sajátítani. Ő egyszerűen úgy gondolja, hogy az a szellemvilág, amit ő képvisel, amiben van nacionalizmusnak, a vallásosságnak és a családi értékeknek stb. Nagyobb jelentőségű, az abortusz problematikája. Ezek ugyanazok az érték problémák, amelyek általában a jobboldal és a liberálisok között szokott lezajlani.
Bocsáss meg, ez nem egészen így van. Például, amikor Giorgia Meloni kisajátítja magának a úgynevezett közszolgálati médiumot.
Nem kisajátítja, azt mondja, hogy túl sok volt.
Rátelepszik, igen, és kisajátítja, kérdezd meg bárkit Olaszországban, akkor ez nem egyszerűen egy kis konzervativizmus, amelyik nem akarja ellopni az államot, de akarja ő ezt, amennyire lehetséges. Tehát nem tudjuk, hogy meddig, nem tudjuk, hogy milyen határok.
Igen. De ezt a problémát látjuk Amerikában a legfelsőbb bíróság tagjainak az összetétele, az egy alapvető jelentőségű dolog, és amikor van egy demokrata elnök, akkor megpróbálja a legfelsőbb bíróságot a saját szellemiségű embereivel megtölteni, és fordítva, és ennek nagyon komoly következményei vannak. Valóban a propagandának nagy a jelentősége a mai világban azért, mert a hírek azok, amelyek orientálják úgy az embereket, hogy a végén áttételeken keresztül sikerül engem, vagy őt, vagy az ellenfelemet lehúzni, vagy fölemelni. Az egész nem egy hatalmas, egyértelmű, világméretű harc ebben a tekintetben, mert nem tudom elképzelni, hogy miért kellene nekem Le Pen asszonyt, vagy Meloni asszonyt egy lapon emlegetni, akár Orbán Viktorral, akár Putyinnal, hiszen ezek nem igazolták még egyszer sem, hogy ők egy autoriter rendszert akarnak, hanem csak azt látjuk, hogy erős bennük a nacionalizmus és a migráció kérdésének valamiféle radikális megoldása, de ezekkel a dolgokkal baloldaliak is egyet értenek, hiszen nálunk például baloldali kormányzat mondta azt, hogy ellep bennünket majd nem tudom 20 millió román. Nem ezt mondták valami?
30-at mondtak.
Jó, tök mindegy. Így ezt mondták. Tehát ez a gondolat, ez egy, ha úgy tetszik, populista. Tehát a populizmus is egy kifejezés, és a populizmust végképp nem igazságos szélső jobboldalinak nevezni, mert a szélső baloldal állandóan Kádárt beleértve is a baloldal. Mindig populista volt. Mindig olyasmikkel jött elő, amikkel tulajdonképpen megpróbálta a munkásosztályt magához édesgetni, és eközben egyre inkább ment a gyakorlatban a realitások
vagyis
felé.
Vagyis osztogató volt, ezt szokták móra mondani,
igen.
És nem jogszűkítő.
Igen.
A szélső jobboldal azt látod ma is, hogy jogszűkítő.
Jogszűkítő.
Hogy bizony, hogy elvesz a jogaidból, hogy megcsorbítja a jogaidat. Hogy a...
De ez nem a szélső jobboldalra jellemző, mert Venezuelában ez megtörténik a legdurvább, a szocializmus építésének jelszava mentén.
Igen, de hol van már az a Chávez, akinek még el lehetett hinni, hogy baloldali, mint ennek a teherautósofőrnek,
hát ez még inkább baloldali
aki csak egy diktatúrát működtet, ami le van festve mindenféle internacionalista jelszavakkal.
De ezzel csak engem igazolsz vissza, hogy a problémát én egyebek között azon, abban látom, hogy miért éppen szélső jobboldalnak nevezünk.
De én meg ezt próbálom, Péter, mondani neked most már egy ideje, hogy hagyjuk az elnevezéseket.
Ja jó, akkor hagyjuk. Akkor
tartalmakra figyeljünk
oda. A tartalmakra, akkor a tartalom a következő. Van néhány fontos szereplő a világban, aki konkrétan bizonyíthatóan, vagy akihez kapcsolódva sejtjük, hogy támogatója lesz olyan nemzetállamoknak, ahol a vezetők azt fognak csinálni, amit akarnak,
saját és senki, kell. Igen.
Igen, és abban nem szólhat bele senki kívülről, mert mindenki törődjön a maga, az én házam, az én váram, és így tovább. Tehát ez a fajta dolog, ez kétségtelenül egy olyan választóvonal, ami elnevezhető frontvonalnak. Csak hogy, ha nem a Kínai Népköztársaságról van szó, de még a Kínai Népköztársaságról legyen is szó, egyszerűen röhelyes. Az Kínai Népköztársaságnak az minden érezhető, a nép által érzett eredménye a globalizációból fakad, abból, hogy a Kínai Népköztársaság élvezi a szabad kereskedelmet a nagyvilágban, ami pedig Magyarországot illeti. Most Orbán Ráhel, aki a magyar turizmusnak az egyik legfontosabb irányítója, tartott egy beszélgetést vagy előadást, amiben lefektette, hogy Magyarországnak a turisztikai jövő és a turisztizmus a legfontosabb nemzeti jövedelmünk az autógyárakon kívül, az nem más, mint az, hogy luxus turizmus jöjjön, és nem nézzük, hogy kik jönnek, csak minél nyitottabb ország, de ezen belül a legkélyesebben élők érezzék otthon magukat, és nem Rómában vagy a Rivérán, hanem nálunk érezzék
Péter,
magukat.
Azért, mert ő a legdurvább luxusban él, igen, és az egész életét most már csak ebben tudja, igen, elképzelni.
De ha apukájának a tusványosi beszédet
a visszanyúlásait is csak ebben tudja elképzelni, ő nem akar prolikkal már szóval.
Igen, ez a mindennapok nyelvére és populista módon is.
Tehát ne kezeljük őt azért olyan emberként, aki valami ideológia gyártó, egyszerűen ő most már ebben él.
De ez ma Magyarországnak kimondhatóan a de facto turisztikai politikája. Övék, az ő családjáé a legfontosabb szállodáknak egy jelentős része, vagy közvetlenül, vagy közvetve, ez a családi, és ezek kétségtelenül szisztematikusan a luxus és a értéktelen értékeket képviselő divatlapokba való, fake newsokba való embereknek a bejövetelét támogatják, a világ leggazdagabbjainak, és így tovább, és annál pompásabb a vendég, minél inkább leköpi mindazokat az értékeket a gyakorlatban, mint amiket az ő apukája tusványosan elmond.
Térjünk vissza ahhoz, amit elkezdtél mondani, hogy tudnélik, ha tartalmilag nézzük, hogy mi az, ami kúszik, jön, megy a világban, jön, megy is, egyre erősebb, az ugye, amit te is mondtál, hogy egy olyan világrendszernek a kialakítása, ahol egy ország tulajdonosa, mondjuk egy adott politikai elit, az ország adott populációjával azt tesz, amit csak akar, ha akarja, mert haragszik rá, akkor munkatáborba zárja, ha nem pillanat. Ennek van egy neve egyébként, az egy Amerikából induló, ez egy ilyen offenzív nacionalizmus, egy offenzív jobboldaliság, ami gyakorlatilag arról szól, hogy a nagyhatalmak döntenek el mindent. És egy nagyhatalmi érdekkörbe beletartozik Ukrajna letarolása, mert Moszkvának ez az érdeke, és az ő érdekköréhez, vagy, hogy mondjam, csak érdekköréhez tartozóan ott gondolja megvonni a határokat, a nyugat és maga között, akkor ez joga van. És más nagyhatalomnak, mert máshoz van joga, például le lehet rohanni Tajvant. Igen. Vagy bármit, ami az elég erős vagyok. A lényeg, legyél erős, legyél durva, urald az országodat, és akkor azt csinálsz, amit akarsz, nem csak az országodban, hanem az országod körül is. Igen. Ez az, amit látok, ez nem gondolom egyébként, hogy most már így elmenekülhetünk ilyen, hogy na de mennyiben baloldali ez, vagy mennyiben jobboldali ez. Azért, a tartalmát nézve ez az, ami egy új világrendet sejtett.
Sejtett, hogy ilyen akaratok megjelennek.
Igen.
De ennek az akaratnak csak két országot ismerek, amelyiknek a vezetői nyíltan kimondják, hogy ilyet akarnak, és ez Oroszország, és ez Magyarország. Más országokban nem ismerek, ahol a vezetők ezekről a dolgokról ilyen filozofálnak, és kimondják, hogy ezt sejteti a jövő. Még a kínai vezetők sem mondják ezt a dolgot. Ők nem beszélnek új világrendről. Az egy másik dolog, hogy belpolitikailag harcolnak a nagy tőkéseknek a túlhatalma ellen. Egy olyan országban, aki meglátogatja, az látja, hogy ott aztán a végképp a kapitalizmusnak a legszélsőségesebb változatai tort ülnek, és a pártvezetőknek a gyerekei 8 Rolls-Royce-szal és 6 magángéppel utazgatnak. Tehát az egész nyilvánvalóan úgy, ahogy van, a nép előtt előbb-utóbb ugyanúgy lelepleződik, ahogy a kommunista diktatúra is lelepleződik. Az egy másik dolog, hogyha valóban olyan erőhöz, nem csak retorikai szinten olyan erősek, hanem valóban tudják igazolni, hogy olyan erősek, hogy meg tudnak csinálni, amit akarnak a világban, de egyelőre ez senkinek nem sikerült, mert mi Tajvanról beszélhetünk, és nagyon helyes, hogy beszélünk, de Kínának egyelőre nem látjuk azt, hogy megszállta volna Tajvant. De Magyarország és Oroszország azért érdekes, mert Magyarországon folyamatosan legitimizálják az első számú vezetőnek a szövegeit azzal, hogy nálunk a nép ezt akarja, és ez a bizonyítéka annak, hogy a nép azt akarja, hogy olyan vezetőik legyenek, akik azt csinálnak a néppel, amit akarnak, mert hiszen úgy mondják ők a világban, hogy minket kétharmaddal megválasztottak, és ezeket a hazugságokat sokkal szélesebb körben és megideologizálva és ősi kulturális fölényre hivatkozva Oroszországban is megcsinálják. Ezek valamilyen módon hasonlítanak a náci fasizmushoz, természetesen áttételeken keresztül, az, hogy ugyanezt a gondolatot másként lefordítva Hitler is elmondta, és lényegében Mussolini is elmondta. Ez bejött, az valóban egy alapvető kérdés az amerikai belső helyzet, mert valóban, különösen a déli államokban, de most már nem csak déli államokban, valóban keresztényi alapon is, és egy új ideológiáknak a összekeverése révén létrehoznak egy olyan új jobboldalt, amelyik azt akarja bebizonyítani, hogy Amerikában igenis az egész országnak a megmentése arról szól, hogy vagy megmarad a keresztény alapértékrendszer, vagy ha nem, akkor Amerika elesik. És ezt a dolgot nagyon sokan elhiszik Amerikában, mert ott a népnek egy jelentős része önként és szabadon képes.
Most nem akarok ebbe belemenni, de ezt mit mondanak, hogy mi veszélyezteti a kereszténységet?
A kereszténységet veszélyezteti a liberalizmus általában, a homoszexualitásnak teljes szabad, hogy férfiak férfiakkal, nőkkel házasodhatnak, az abortusznak a lehetővé tétele, az, hogy a Bibliát nem vehetjük szó szerint, egy részben ők szó szerint értenek.
Ez tulajdonképpen Amerika közepének a lázadása, a nyugati és a keleti partnere.
És az egy külön veszély, hogy egy alkut kínált, és az alkut elfogadta, szó szerint alkut kínált nekik Donald Trump.
Igen, na most ami a világot illeti, az abban szintén egy ilyen jobboldali vagy szélsőjobboldali vonulat, amit vagy mondjuk nevezzük amerikai nacionalizmusnak, a visszavonulás.
Igen,
a világból való visszavonulás, ami azt jelenti sajnos, hogy konkrétan, ami Európánkat illetően, hogy egy viszonylag gyenge, fölkészületlen, eltúnyult, lássúbb Európa, az magára lesz hagyva egy agresszív, a hadigazdálkodásra totálisan átállított gazdaságú Oroszországgal szemben, és egy olyan Ukrajnával, amelyik ebben a pillanatban elesni látszik. Nem az egész ország természetesen, de ennek jelentős része. Mindaz, amiért Ukrajna háborúba szállt, az veszni látszik ebben a pillanatban. És a nyugat segítségéről pedig egyre inkább kiderül, hogy kevés volt, késő volt, és most már ami volt, az is megfeleződhet Amerika visszavonulásával. Ugye a németek már be is lengették, hogy jövőre csak a fele annyi segélyt adják Ukrajnának, stb. Stb. Ez azt jelenti, hogy a háborús veszély a világban sokkal nagyobb lesz, mint volt. Mert lehet Amerikát csendőrnek nevezni, nevezzük annak, mindegy, de amíg a Pax Americana működött, addig hát valamennyire kordában voltak a háborúk tartva, valamennyire. És ez most nincs.
Magam, igen, gyakran, amikor olyanom van, osztom ezt a nézetet.
És amikor nincs olyan, akkor mit csinálsz?
Amikor nincs olyanom, akkor abban gondolkodom, hogy az orosz népet nem szabad teljesen lenéznünk, az orosz rendszert nem szabad túlértékelnünk, az orosz hadiképességeket sem, és az orosz gazdaságnak az erejét sem. A másik oldalról pedig felértékelni is képes vagyok, hogy a veszélyben a Európát, hogy az a veszély, ami leselkedik valóban azáltal, ami reális veszély, hogy Amerika visszavonul Trumpokán, akkor Európa egzisztenciális alapon összeszedi magát, és most, hogy ezt kimondom ezeket a szavakat, arról tudok olvasni elég sok elemzést, éppen ma is a Politico című európai kiadása amerikai lapban, hogy elemzik, hogy micsoda egységesedés kezdődik újra a Nagy-Britannia, az Egyesült Királyság és Európa között, és hogy gyakorlatilag olyanná válik az Európához képest az Egyesült Királyság, mint ahogy Svájc, vagy Norvég, tehát meg ezek a skandináv országok, vagyis, hogy ismét visszatérnek, mert ez diktálja az elemi, egzisztenciális érdek. És az, hogy ha most Amerika visszavonul, azért ne feledjük el, hogy rendben van, hogy Nyugat-Európában a lustaság és a liberalizmus alapján az népek leszarják, vagy oda csinálnak, hogy most az oroszok mit kezdenek Ukrajnával, legyen az övék, hagyjanak bennünket békén, és elmulasztják az, hogy felfigyeljenek arra, hogy az oroszoknak ez nem elég, azok hát, mindig mennek tovább. Nem, de Lengyelország, de a Baltikum, de Finnország, ezek közvetlenül picit talán még föl is nagyítva, ahogy most beszélünk, egyszerűen nem fogják hagyni a többi európai országot békén. Hát nem hagyják, hogy
nem
őket...
Nem tudjuk, hogy ez sikerül-e, és nem tudjuk mennyire.
Hogy sikerül, de mondom, hogy ez nem, amikor másmilyen van, akkor erre gondolok.
És akkor, amikor olyanod van,
akkor teljes mértékben osztom azt a véleményedet, vagy azt az álláspontot, amit kifejtettél, hogy a nagyobb háborúknak, akár világháborúnak is, nem azért, mert akarják, hanem azért, mert a dolgok természetéből ez tud következni automatizmusokon keresztül, igenis létrejöhet egy rendkívül katasztrofális helyzet, akár világháborúnak is nevezhetjük, és ehhez hozzá tud járulni az, hogy totálisan megoldhatatlannak látszik a Közel-Keleten ez a palesztin-izraeli konfliktus, és napról napra látjuk, hogy az izraeliek próbára teszik ezeket a veszélyküszöböket, amikor Iránban, meg Libanonban követnek el dolgokat, és amikor irániak rakétákat
vagy rögítenek. Vagyis csak azt akarod mondani, hogy nyílik megint egy olyan konfliktus, amit nem biztos, hogy aztán lokalizálni lehet.
Nem biztos, hogy lokalizálni lehet, mert Izraelnek a vesztét nem hagyhatja preventíve az Egyesült Államok.
És a nyugat sem,
de az Egyesült Államok például ha visszavonul, a jelenlegi Amerika azokra a keresztényeknek egy része egyébként, azoknak furcsa módon, bármennyire is szélsőjobboldaliak, és egyébként megvan a maguk rossz véleménye a zsidókról általában, de Izraelért élnek, halnak, mert az hosszú távon nekik ez egy vallási kérdés.
Csak ez, hogy ugye, tehát egyre több helyen nyílnak ilyen konfliktusok, igen, ilyen nagyon nehezen lokalizálható, nagyon nehezen visszaszorítható konfliktusok, amik éppen az eszkalációval tüntetnek, és emellé hogy tedd oda azt, mert azt mondtad, hogy nem biztos, hogy Trump nyer. Igen, nem biztos, hogy Trump nyer.
De ha nem nyer, akkor annak is van egy veszély.
Kamala Harris elnöksége esetére is azt írják, nagyon komoly elemzők, hogy Amerika akkor is vissza fog vonulni Ukrajna támogatásától valamilyen módon, mert elsősorban Kínára fog koncentrálni pénzt, katonát, fegyvert, és még ott lesz neki a Közel-Kelet. Igen. Tehát a dolog oly módon oszlik meg a figyelem, még a legjobb esetben is, ami nagyon-nagyon veszélyes.
Ha csak azt a fejleménysorozatot nem veszük figyelembe, aminek az a lényege, hogy az oroszok össze akarják kötni, nem sikertelen ez az egész folyamat, a sorsukat Kínával, és Kína pedig különböző okoknál fogva Oroszországgal. Vagyis ebből az következik, ha én az oroszokkal szemben bebizonyítom, hogy tudok cselekedni, akkor az a kínaiak számára elrettentő. Ha én csak Kínára koncentrálok, akkor az oroszok azt mondhatják simán és joggal, hogy ezek után én itten meg fogok gyengülni. Mert ez is egy automatizmus, és nem egy természetes dolog ez az orosz-kínai összeölelkezés. De most azáltal, hogy Kínával szemben a Nyugat-Európa és az elszigetelődni látszó Amerika egyaránt egyre keményebb intézkedéseket akar hozni az ő világgazdasági szerepének a visszaszorítására, ez Oroszországot közvetetten érinti. Én azt mondom, hogy Amerika nem fogja tudni elválasztani a fókuszát, amit Kínára irányít, és amit Oroszországra, ez a kettő összefügg.
Értem, csak hogy megjegyezzem, hogy azért gondolom, hogy nem nagyon baj, hogy elkezdtünk beszélni most a háborús lehetőségekről, mert ez ahhoz kapcsolódik, amit előbb mondtam, ami egyébként még egyszer mondom, egy amerikai szélsőjobboldali ideológia, ez az offenzív realizmus tudnélik, aminek pontosan ez a tartalma, hogy hagyni kell a nagyhatalmakat, hogy mindenki fogadja, nyúlja le a saját zónáját, a saját határain túlmenően, és akkor, és itt következik az őrület, a világ majd kiegyezik ezekben a felosztásokban. A világ soha nem szokott kiegyezni ilyen hatalmi felosztásokban. Okay. Nem volt olyan, hogy vagy egy nagyhatalom elfoglal egy területet, a másik azt mondja, hogy oké.
Okay. Nem.
Ilyen nincs.
Nem. Ahol egy világháborúnak kellett bekövetkezni, hogy jöjjön létre egy ilyen nagy felosztás, ami kétségtelenül felosztás, de ilyenről
igen, nem de ez tudunk. Az ideológia pontosan arra született, hogy hogyan lehet békét csinálni a világban.
Igen. Most de igen. Ezt az ideológiát egyébként ugye képviseli nagyjából a magyar miniszterelnök. Ugyanezt. Tehát ezt én úgy látom, hogy ezek olyan elképzelések, amelyeknek úgy érzik a zászlóvivői, hogy most aktuálisak. De a világban zajló technológiai forradalom, ami megállíthatatlannak tűnik, egyszerűen ezt a fajta dolgot mintha felülírná.
De Péter, emlékszel még arra, amikor az internet megjelent, és mit mondtak az internetről például a magyar értelmiségiek, hogy az internet beköszönt, és már soha többé nem lesz cenzúra a világban, mert a legcsúnyább kormányok sem tudják befolyásolni azt, hogy mi jelenik meg a világhálón. Hát nem a fenét,
de, nem. Igen.
De, mondjam, csak azt akarom mondani, hogy a túlzott optimizmus a technikai fejlődéssel kapcsolatban.
Nem akarok túlzott optimizmusra beleesni, annál is kevésbé, mint hogy a 30-as évek elején is volt egy komoly, rendkívüli, minden térséget érintő nagy technikai, technológiai megújulás, és minden területen, de végül is ezt a megújulást mi fejezte be, mi koronázta be? A világháború azért, mert a háborúra való felkészülés és a háborúban való eredményesség hihetetlenül gyorsította a tudományt, technológiát egyaránt, és a németek végig a legmodernebb technológiákat tudták alkalmazni, és sokkal gyorsabban, mint az ellenfelek, aztán Amerikának össze kellett szednie magát, vagyis igenis, én revidiálom magam, én csupán egy vágyvezérelt gondolkodásnak adtam adtam hangot, hogy esetlegesen ez a technológia globalizmusa, ez megakadályoz valamit, de hát az Elon Musknak a nyilatkozatait olvassa az ember, aki ennek egyik forradalmi vezetője, és a másik oldalon a Zuckerbergét, akkor azt látom, hogy ők is, maguk is antagonisztikus ellenfelek, mégpedig, ez egészen elképesztő, ideológiai alapon. Tehát valóban nem mondok ellent annak, és nem tudom azt állítani, hogy a te felvetéseid de nem lehet egyetérteni, de úgy gondolom, hogy te sem tudsz igazából alapvetően nem egyetérteni az én felvetéseimmel.
Hát azért sokat vitatkoztunk ebben az elmúlt 52 percben. Ez a baj. Itt a vége felé azon gondolkoztam, hogy sokat azzal kapcsolatban, amiben végül is megállapodtunk, tehát a veszélyeket, a tartalmakat illetően, nem sok mindent tudunk ezzel szembeszegezni. Te is a technológiai fejlődést próbáltad meg. Mi más van még?
Az ember. Amiről nem tudunk semmit. Az embernek a viselkedéséről, a különböző vezetőknek legélesebb helyzetekben való viselkedéséről, mert ugye voltak ilyen éles helyzetek a kubai válság, a berlini válság idején, és akkor az ember, Hruscsov és Kennedy, és aztán különböző más időszakokban Kínával kapcsolatosan is. Igenis voltak világháborús szituációk, amelyekből azt hitte a világ, hogy az lett, ez is nem lett, és hát tulajdonképpen az emberben kell bíznunk abban, ami egyébként ezt a borzalmas helyzetet egyébként
előállította. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm.
Hajrá, ember! Zentai Péter kollégám volt a vendégem az elmúlt 52 percben. A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.